Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekül énekeljük a 390. dicséretünknek az első versét. A 390. dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve készen.
Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket. Advent negyedik vasárnapja van, most már mind a négy gyertyát meggyújtjuk, és azt az igét hadd mondjam a kedves testvéreknek, amit a mai ószövetségi igében olvashattunk: jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. És mai istentiszteletünkön legátusunk Gábor Dániel hirdeti az igét. Isten áldja meg az itteni köztünk való szolgálatát.
Így a helyünkön maradva folytassuk énekszóval, és énekeljük a 24. Zsoltárunk első, negyedik és ötödik versét. Tehát a 24. Zsoltárunk első, negyedik és ötödik versét. Az első vers így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Péter második levelében, Péter második levelének harmadik fejezetében, az első 13 versben. Isten igéjét buzgó figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkívélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk, Úr Jézus, a te hűséges kegyelmedért és szeretetedért. Köszönjük, hogy a te születésednek ünnepére készülhetünk. Köszönjük, hogy te azért jöttél el a földre, hogy bennünket megkeress és megments. Te látod azt, hogy most hogyan állunk ebben az adventben, hogy talán milyen sok sietség, kapkodás vesz bennünket körül, hogy mennyire el vagyunk ezekkel foglalva. Kérünk azért, hogy most te csendesítsd el a mi szívünket, hadd tudjunk egy kicsit megállni előtted, a te igédre figyelni, megérteni azt, hogy mit szeretnél nekünk üzenni. Kérünk, hogy légy itt szent lelked által, áld meg az igét, hogy megérthessük, és szenteld meg szívünket, hogy meg is cselekedhessük azt, amit te üzensz. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 388. dicséretünk első versét. A 388. dicséretünk első verse így kezdődik: a jöttöd miként várjam. Istennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, az ő szent lelkének segítségű hívásával, írva található az előbb felolvasott igében, közelebbről Péter második levelében, a harmadik fejezet 9-től 13. versig tartó szakaszában eképpen. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az advent szó eljövetelt jelent. És ebben az időszakban valóban sok szó esik az Úr eljöveteléről. Ugyebár karácsonyt várjuk, és a karácsony ünnepén azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus a földre jött. Ez volt az ő első eljövetele. De ugyanígy sok szó esik ebben az adventi időszakban Jézus Krisztusnak a második eljöveteléről. Mikor is Jézus visszatér erre a földre, véget vet a világtörténelemnek, és mindenkinek számot kell majd adnia arról, hogy mit kezdett az ő földi életével. Jézus pedig új eget és új földet teremt, ahol a benne hívők élhetnek majd örök életet. A most felolvasott igeszakaszunk is erről a második eljövetelről beszél. Ugyanis Péter apostol arra figyelmezteti a keresztjéneket, hogy lesznek majd csúfolódók, akik kétségbe vonják Jézus második eljövetelét. Akik elkezdik gúnyolni a hívőket, és próbálják majd bizonygatni mindenkinek, hogy Jézus nem fog visszajönni, ez az egész csak egy kitalált sztori. Ezek a csúfolódók, azt olvassuk, hogy szándékosan megfeledkeznek Istenről, nem akarnak tudomást venni arról, hogy Jézus majd visszajön, és számot kell majd nekik adniuk. Talán legbelül ők maguk is jól tudják ezt, viszont inkább szemet hunynak e fölött, legyintenek egyet, mert így élhetnek úgy, ahogy szeretnének, a saját maguk vágya, kívánsága, gondolata szerint. Sejthetjük, hogy ennek milyen vége lesz. Tehát vannak ezek a csúfolódók, akik Jézus ellen kampányolnak, és erre figyelmezteti a keresztjéneket Péter. És ezekre a gúnyolódásokra ad választ ebben a ma felolvasott igeszakaszban. Ezzel kapcsolatban most három gondolatot szeretnék kiemelni ezen az adventi istentiszteleten. Mindhárom résznél egy-egy igeverset fogok felolvasni az igeszakaszból, és azoknak kapcsán szeretnék átadni egy-egy üzenetet. Először felolvasom még egyszer a 9. verset. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Tehát ez az első üzenetünk, hogy nem késlekedik az Úr. Péter azt válaszolja a gúnyolódásra, hogy az Úr nem késik. Nem felejtette el az ő ígéretét, hogy másodjára is eljön. Nem a pongyolaság, a feledékenység az, ami miatt még nem jött el, hanem ennek egy egészen más oka van. Azt mondja, hogy nem késlekedik az Úr, hanem türelmes hozzátok. Türelmes az istentelenséggel, a gonoszsággal, a bűnnel szemben. És arra vár, hogy minél többen megtérjenek, Istenhez forduljanak. Hogy minél több embernek örök élete lehessen. Ez Isten szándéka, hogy minél több embert megmenthessen. Ezért nem jött még vissza, hogy folytathassa ezt a munkáját. És nem kell a csúfolódókra hallgatni, nem kell megijedni attól, hogy mi van, ha mégsem igaz az, amit olvasunk az igében, mert Istennek a türelmessége, az ő megbocsátó szeretete mutatkozik meg abban is, hogy ő még nem tért vissza, és nem vetett véget ennek a világnak, és nem tartott ítéletet. Ez az ő szeretetének jele azok felé, akik még nem tértek meg, és nem fordultak oda Jézus Krisztushoz. Adventben általában arról szoktunk beszélni, hogy mi hogyan várjuk Jézust. Hogy ebben a karácsonyi készülődésben, várakozásban hogyan várjuk őt. De azt látjuk ebből a mai igéből, hogy nem csak mi várunk, hanem Isten is vár arra, hogy végre elkezdjük őt követni, hogy odaforduljunk hozzá, hogy végre leboruljunk imádkozni, végre elkezdjük olvasni a talán polcon porosodó Bibliát, végre odaszenteljük magunkat neki, nem csak a vasárnap délelőttjeinket, hanem a hétköznapjainkat, a munkahelyünkön, az iskolában, a családi otthonainkban, a karácsonyi vacsoránál, és lehetne sorolni mindenhol. Tehát az adventi várakozás nem egyoldalú, hanem Isten is vár arra, hogy végre odaszenteljük magunkat neki. És hogy Isten hogyan várja az embert, azt nagyon jól bemutatja a tékozló fiú példázata. Talán jól is ismerjük ezt a történetet. Jézus ebben a példázatban arról beszél, hogy van egy fiú, aki kikéri idő előtt az ő örökségét, és elmegy messzi földre. Semmibe veszi az apját, elmegy messzire, hogy megvalósítsa önmagát. Aztán azt is megtudjuk erről a fiúról, hogy kicsapongó életet él, nagy mulatozásokba vesz részt, viszont egyszer csak elfogy a tőke, elfogy a pénz, és hát egészen a disznók vájújáig süllyed ez az ember. És amikor ebbe a teljes nyomorúságba kerül, akkor megfogalmazódik benne az, hogy én vétkeztem, én hibát követtem el, és milyen jó volt otthon. Ekkor elhatározza, hogy hazamegy, és bocsánatot kér az ő apjától. El is indul, az apja pedig távolról meglátja őt, és eléje siet. És miért siet elé, hogy jól megszidja, hogy megmondja, hogy na látod, kisfiam, igazam volt, és hát hogy nézel ki, mit csináltál a pénzemmel? Nem. Annyit olvasunk, hogy eléje fut, megöleli, arcon csókolja, a legszebb ruhába felöltözteti, és egy nagy lakomát, egy nagy ünnepet szervez. Hiszen az ő fia meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Nyilván értjük a példázatot, hogy az édesapa Isten, az a fiú pedig az ember. És Isten így várja, folyamatosan lesve azt, hogy mikor megyünk haza ő hozzá. Hogy mikor rendezzük vele a megromlott kapcsolatunkat. És ilyen nagy vigadalom, ilyen nagy ünnepség van a mennyországban is, amikor valaki Istenhez fordul és megtér. Isten ilyen nagy szeretettel vár minket is. Aztán hasonló ehhez a történethez az is, amit egy lelkipásztor mesélt el egyszer, talán ezt is hallottuk már. Ez a lelkipásztor egyszer vonattal utazott, és a vonaton szóba elegyedett egy fiatal emberrel. És a beszélgetés során kiderült, hogy ez a fiatal ember éppen most szabadult a börtönből, és hazafele tart. Még a börtönben írt egy levelet a szüleinek, amelyben bocsánatot kért, és kérte őket, hogy fogadják vissza. Viszont azt is leírta ebben a levélben, hogy megérti, ha ők nem képesek őt visszafogadni, ha annyira haragszanak rá, megérti, ha nem képesek megbocsátani. Éppen ezért megírta a dátumot, hogy mikor megy haza, és arra kérte őket, hogyha a szülei képesek neki megbocsátani, és szívesen látják otthon, akkor rakjanak ki a kertvégi diófára egy fehér kendőt. Mert amikor elmegy arra vonatta, majd látni fogja, látható volt a diófa vonatról, hogy kim van-e a fehér kendő, és ebből meg fogja tudni, hogy hazamehet-e, vagy máshol kéne helyet keresnie. És amikor elhaladtak a ház mellett a vonattal, akkor ez a fiatal ember és a lelkész döbbenten látták, hogy az egész fa tele volt fehér kendőkkel, fehér lepedőkkel. Nem csak egy darab kendőt raktak ki, hanem több tíz, több száz darabot. Így várták haza az ő gyermeküket, hogy nehogy tovább menjen, jöjjön haza. Minden hasonlat sánti, de ez a történet is jól szemlélteti azt, hogy Isten hogyan vár bennünket. Éppen ezért ne várakoztassuk meg őt. Van egy énekünk is, amit fogunk énekelni. Ó, Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán, kulcsfordulásra vársz. És ennek az éneknek az utolsó sora így szól, ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Kik vagyunk mi, kicsiny emberek, hogy a mindenható, teremtő Istent megvárakoztassuk. Engedjük be hát Jézust a mi szívünkbe, életünkbe, és engedjük, hogy ő vezérelje a mi életünket. Tehát ez volt az első pont, hogy nem késik az Úr, hanem türelmes hozzánk, és vár arra, hogy elkezdjük őt követni. Most érkezünk el a második, nagyobb egységhez, itt a 10. és 11. verset szeretném felolvasni. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét. Itt a második pontban azt szeretném kiemelni, hogy Péter levele óvaint minket a tétlenségtől. Mert rendben, hogy Isten türelmes, és ő a mi javunkat szeretné, és azt szeretné, ha megtérnénk, és még nem jött el az ő napja, de ne legyünk tétlenek, ezzel ne éljünk vissza. Mert bizony el fog jönni az Úr napja, és váratlanul fog eljönni, nem tudjuk kiszámolni, nem tudjuk megsatszolni, hogy mikor lesz ez, ezt egyedül az Úr tudja, de nekünk éppen ezért örök készenlétben kell várnunk őt. Örök készenlétben kell lennünk. Mert nem mindegy, hogy ő hogyan talál minket, amikor visszajön. És megint csak itt is az a fő kérdés, mint az előző egységben is, volt, hogy követjük-e Jézust? Hogy amikor ő visszajön váratlanul, akkor lesz-e örök életünk? Ez az ige itt arról is beszél, hogy azon a napon majd felbomlik az ég és a föld, tehát vége lesz az általunk ismert világnak. Amikor én ezt olvastam, akkor rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogyha ez a világ ennyire mulandó, és egyszer csak egyik percről a másikra el fog múlni, akkor miért csak a földi dolgainkkal vagyunk elfoglalva? Miért nem fókuszálunk inkább arra, ami maradandó, ami örök? És ez a gondolat eléggé összhangban van Jézusnak azzal a mondatával, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. A mi földi kincseinket, vagyonunkat, élvezeteinket, sikereinket bármikor elveszíthetjük. Pillanatok alatt megtörténhet a baj. Talán láttunk is már ilyet, amikor valakit egyik percről a másikra kisemmisztek. És oda volt minden, amiért addig egy egész életen át dolgozott. De azokat a kincseket, amiket a mennyben gyűjtünk, amiket Istentől kapunk, azok megmaradnak örökre. Azokat senki sem veheti el tőlünk. Az elmúlt években itt volt közöttünk evangelizációs alkalmakat tartani egy amerikai lelkipásztor, Monty Taylor, biztosan emlékszünk rá többen is, és az egyik evangelizációs alkalmon egyszer csak előkapott egy hosszú kötelet a semmiből. És ennek a hosszú kötélnek a végére, ilyen 2-3 centi vastagságban, szikszalagot tekert. És azt mondta, hogy ez a rövid rész jelképezi a mi földi életünket. Ezután pedig megmutatta nekünk a kötélnek a többi részét, elkezdte kihúzni így a kötelet. 1 méter, 2 méter, 3 méter, 4, stb. Fél percen keresztül húzta ezt a kötelet, és nem találtuk meg a végét. Azóta se értem, hol szerzett ilyen hosszú kötelet. De húzta, húzta, és sehol nem ért véget. És azt mondta ez a lelkész, hogy ez pedig jelképezi az örök életünket. És föltette nekünk a kérdést, hogy te melyikkel foglalkozol? Ezzel a kis rövid centinyi résszel, vagy azzal, ami örök és folyamatos? Melyikkel érdemes foglalkozni? És félreértés ne essék, itt nem arról van szó, hogy akkor nem lehet vagyonunk, meg nem lehet szeretni a földi dolgokat, nem lehet örülni azoknak a dolgoknak, amiket itt átélünk, dehogy is. Isten ezeket is azért adta, hogy örüljünk neki, ezeket is, ami javunkra adta. De a fő kérdés az itt az, hogy hol van a fókusz, hogy mi a legfontosabb, hogy nagy vagyonra tegyünk szert, hogy fantasztikus sikereket érjünk el, hogy mindenki szeressen, hogy halmozzuk az élvezeteket, vagy az, hogy az Istentől kapott célnak megfelelően éljük az életünket, őt követve, szeretetben, másokat szolgálva, másokat segítve. És akkor nem a telhetetlenség, meg a hiúság, hanem Isten szeretete fog minket betölteni. Melyikkel érdemes foglalkozni? Az egyik elmúlik egyik percről a másikra, a másik pedig megmarad örökre. És aki az utóbbival foglalkozik, annak kincse lesz a mennyben. Éppen ezért mondja Péter, hogy akik várják az Urat, akik már befogadták Jézust és várják az ő második eljövetelét, azok éljenek kegyesen. Azaz foglalkozzanak azzal, hogy mi Isten akarata, és éljenek aszerint. Olvassák az Isten szavát, a Bibliát, imádkozzanak, bocsássanak meg a másiknak, tegyenek jót mindenkivel, stb. Most csak a teljesség igénye nélkül mondtam pár dolgot. A lényeg az, hogy ne a földiekkel, hanem az égiekkel foglalkozzunk elsősorban. És ez legyen érvényes a mostani adventünkre is. Magam is tudom, milyen a karácsonyi készülődés. Rohanás az ajándékokért, hatalmas sorbanállások, tömegek a plázákban, 8 féle főfogás, meg 6 féle sütemény elkészítése, nagy takarítás, rendrakás, nagy fejvesztett rohanás. És persze lehet ünnepelni, meg lehet ennek adni a módját, nagyon szép, amikor szépen el van készítve minden a karácsonyi vacsorához. De ha ebből kimarad az ünnep lényege, hogy mi Jézus Krisztus születését ünnepeljük, ha ő nincs velünk ebben az ünnepben, képletesen mondhatnám, hogy nem ül velünk ott az asztalnál, akkor ez csupán kiüresedett emberi hagyomány, ami csak stresszel bennünket a sok feladatával. Álljunk meg kicsit, csendesedjünk el az Úr előtt, és próbáljunk meg ebben a maradék egy hétben nem csak a nagy felhajtással, a sok feladattal, hanem az ünnep valódi lényegével foglalkozni. Tehát elsősorban ne a földiekkel, hanem a mennyeiekkel foglalkozzunk. Mert, és itt érkezünk el a 3. pontunkhoz, a 13. verset olvasom, az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. A mennyeiekkel foglalkozzunk, mert az Isten országa vár azokra, akik rendezték a kapcsolatukat Jézussal, és elkezdték őt követni. És ezen az új földön és új égen, amit Jézus teremt majd, már nem lesznek csúfolódók. Ott Isten igazsága lesz, ott tökéletes igazság fog uralkodni. Máshol pedig a Bibliában, pontosabban a Jelenések könyvében ezt olvassuk az új égről és új földről. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ilyen otthon van elkészítve azoknak, akik Jézusban örök életet kaptak. Nem lesz gonoszság, nem lesz semmiféle rossz dolog, fájdalom, halál. Mentesülünk ezekből a nyomorúságokból. Nem kell aggódni az életünket egy betegség miatt, nem kell számolgatni a fizetést hóvégén a magas árak mellett, nem kell elviselnünk azt a sok békétlenséget, ami körülvesz bennünket, akár otthonunkban, akár valami nagyobb környezetben. Mennyei boldogság vár azokra, akik Krisztussal járnak. És a legfőbb eleme ennek az, hogy magával, Istennel lehetünk örök közösségben. Vele lehetünk örökké, és ennél nagyobb örömöt, ennél nagyobb boldogságot semmi sem tud megadni. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. S letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Az igehirdetés végéhez közeledve hadd foglaljam össze, hogy miről is volt szó. Az elején rögtön láttuk a csúfolódókat, akik nem akarnak tudomást venni Istenről, és gúnytűznek Jézus második eljöveteléből. És az ige erre adott válaszát néztük meg három gondolatban. Először láttuk, hogy Isten nem késik, hanem türelmes hozzánk, és arra vár, hogy oda szenteljük magunkat neki, és elkezdjük őt követni. Aztán másodjára arról volt szó, hogy ez viszont ne adjon okot a mi tétlenségünkre, mert el fog jönni az Úr napja, amikor az ég és a föld elmúlik, úgyhogy ne a földön, hanem a mennyben gyűjtsünk magunknak kincseket. Végül pedig harmadjára láttuk azt, hogy milyen csodálatos lesz ez a mennyei ország, ahol azok fognak élni, akik befogadták Jézus Krisztust az ő szívükbe. Kívánok mindenkinek további áldott adventi készülődést, amelyben tudunk az ünnep lényegével is foglalkozni, és Jézus Krisztussal találkozni. Amen. Fennállva válaszoljunk az ige hirdetésre énekszóval, és énekeljük a 722. dicséretünk mindhárom versét. A 722. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te türelmes vagy. köszönjük, hogy Te megbocsátó Isten vagy, és elnézed a mi sok hitetlenségünket, bűnünket. De kérünk, segíts abban, hogy ne éljünk vissza ezzel a türelemmel, hanem tudjuk oda szentelni magunkat neked, tudjunk neked tetsző módon élni. Te látod, hogy milyen sokszor nem vesszük észre a Te szavadat, meg sem halljuk azt, amit Te mondasz, talán tudatosan és szemet hunyunk felette. Kérünk, Úr Jézus, hogy Te szólj a mi szívünkhöz, Te beszélj a mi szívünkre, és Te nyisd meg azt. Kérünk, Úr Jézus, ebben az adventben, hogy Te áld meg ezt az időszakot. Te látod, hogy milyen sok a fennforgás, milyen sok a kapkodás, sietség, mennyire el vagyunk foglalva bevásárlással, készülődéssel, takarítással. Kérünk, hogy állíts meg bennünket a Te igéddel, csendesítsd el a mi szívünket, hogy hadd tudjunk Te rád figyelni. Kérünk, Úr Jézus, így a karácsonyunkért, hadd lehessen a Te rólad szó. Kérünk így a gyülekezetünkért, a gyülekezeti alkalmakért így karácsonykor, ezeket is Te áld meg. És imádkozunk, Úr Jézus, a betegekért, Te légy az ő gyógyítójuk, imádkozunk a gyászolókért, Te légy az ő vigasztalójuk. És hadd imádkozzunk azokért is, akik ezen az ünnepen egyedül lesznek, nincs kivel együtt lenniük. Kérünk, őket is Te törzs be a Te szereteteddel, és Te adj nekik vigasságot ezen az ünnepen. Kérünk, hogy légy velünk, áldj meg bennünket. És köszönjük, hogy Te meghallgatod a csendben elmondott imádságot is. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük Gábor Dániel harmadéves teológiai hallgató gyülekezetünk tagja legátusi szolgálatát. Milyen jó, hogy már az adventi vasárnapon is hirdetheti köztünk az igét, majd az ünnepekben is lesz szolgálata. Isten áldását kérjük életére. Ma délután 4 órakor itt a templomban lesz a gyermekek karácsonyi alkalma, műsoros karácsonyi ünnepéje. Szeretettel várjuk a szülőkkel, családtagokkal együtt a gyermekeket erre az alkalomra. Kedden 8:45-kor tartunk imaórát, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát. Szerdán délután lesz az idős otthonokban karácsonyi istentisztelet, ahol egyik helyen a gyülekezet ifjúsága, két másik helyen a gyülekezet énekkara szolgál, közreműködik, és ez is egy lehetőség arra, hogy ne csak a lelkipásztor, hanem a gyülekezet szolgáló közössége is részt vegyen az ünnepi szolgálatokban. Csütörtökön este 6 órakor lesz istentisztelet, utána 7 órakor kóruspróba, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra. December 24-én, szombaton délután 4 órakor itt a templomban lesz karácsonyesti áhítat. Karácsony mindkét ünnepén délelőtt 10 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet. Karácsony első napja most vasárnapra esik. Ezen a napon már a gyermekek részére külön nem tartunk gyermekistentiszteletet. A ma délutáni alkalom lesz az ő karácsonyi gyermekistentiszteletük. Viszont lesz gyermekmegőrzés, a babamama szoba is működni fog. Karácsony másnapján pedig legátusunk hirdeti köztünk az igét. Az ünnepek közötti, a két ünnep közötti időben külön nem tartunk majd gyülekezeti alkalmakat, de ezt majd az ünnepen fogjuk hirdetni. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, jövő évre szóló igés naptárak, bibliaolvasásunkat segítő kiadványok, bibliaolvasó kalauz, illetve áhítatos könyvek, és karácsonyi ajándékozásra is alkalmas kiadványok, lelki olvasmányok kaphatók az istentisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Záró énekül pedig énekeljük a 291. dicséretünk mindhárom versét. A 291. dicséret első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.